Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szent Ferenc nyomában, olasz földön, Greccsóban folytatjuk ismerkedésünket a Ferenc által alapított remetességgel, ahol 1223-ban Szent Ferenc megrendezte azt az emlékezetes karácsonyi ünnepséget, amely valami módon a Betlehem állítási szokásainkkal szoros kapcsolatban van. Meglepő dolgokat fog mondani Varga Kapisztrán, a kalauzunk. A műsor befejező részében pedig lévén két adással ezelőtt a Monte Casale-i, most a Greccsói remetességről lesz szó, és még két helyszínre a jövő műsorokban remetességekre szintén várom önöket. Egy igazi remetével fogunk beszélgetni, egy igazi egykori remetével, Kis Didák Ferences laikus testvérrel, aki szerzetes életéből két évet arra szánt, ajánlott fel, hogy maga is remete legyen, és itt Itáliában az Alvernai Ferences remetességben kezdte remetességét, és utána Mátraházán, illetve Mátra Verebély Szentkúton élte ezt az imádságos, különleges életformát. Greccsó, hallgassuk Varga Kapisztrán atyát.
Ami nagyon érdekes, az a greccsói karácsony. Talán felolvasnám először a elég hosszú Celánói Tamásnak a beszámolójáról. Szentünk legfőbb törekvése, legfőbb vágya és legszántabb eltökélése az volt, hogy mindenütt és mindenben megtartsa a Szent Evangéliumot, és tökéletesen, teljes éberséggel, teljes odaadással, elméjének teljes megfeszítésével és szívének minden rezdülésével kövesse a mi Urunk Jézus Krisztus tanítását és utánozza példáját. Egy pillanatra sem szűntnek tehát szavairól elmélkedni, és beható szemlélődéssel szüntelenül szem előtt tartotta cselekedeteit. Különösen a megtestesülés alázatossága és a kínszenvedés szeretete fészkelte be magát olyan mélyen emlékezetébe, hogy mellettük alig tudott másra gondolni. Ebből a szempontból különösen is nevezetes és emlékezetre méltó az az ünnepség, amelyet halál előtt három esztendővel Greccsó városka határában a mi Urunk Jézus Krisztus születésnapjának tiszteletére rendezett. Élt azon a környéken egy bizonyos János nevű, jó hírű, de még jobb életű ember. Boldogságos Ferenc nagyon szerette ezt az embert, mivel bár nemessége révén messze földön nagy tekintélynek örvendett, a vérnemességét semmibe sem véve, egyedül a lélek nemességére törekedett. Boldogságos Ferenc, mint már azelőtt is többször megtette, karácsony előtt vagy 15 nappal magához hívatta János urat, és így szólt hozzá. Ha azt akarod, hogy az Úr közelgő ünnepét Greccsóban üljük meg, úgy siess és szorgalmasan tégy meg mindent, amit mondok neked. Meg akarom ugyanis eleveníteni a betlehemi kisdet emlékezetét, és tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba, és hogyan feküdt az ökörész szamár előtt a szénán. A derék és hűséges ember a parancs hallatára gyorsan elsietett, és a kitűzött helyen előkészített mindent, amit a Szent kíván tőle. Eközben elérkezett az örömnapja, megjött az örvendezés ideje. Megérkeztek a különböző helyekről odahívott testvérek, úgy szintén a környék lakói, férfiak és nők, tehetségéhez képest mindenki gyertyát vagy fákját tartott a kezében, hogy örvendező lélekkel bevilágítsa az éjszakát, amely ragyogó csillagaival fényt intett a napok és esztendők végeláthatatlan sorára. Megjött Isten szentje is, és mivel mindenki készen talált, látta és örvendezett. Készen állott a jászol, ott volt a széna, oda vezették az ökröt és a szamarat. Ünnepelt itt az egyszerűség, vigadozott a szegénység, fölmagasztaltatott az alázatosság, és Greccsó, mint egy új Betlehemmé alakult. Az éjszaka fénylik, mint a nappal, és gyönyörűségére szolgál az embereknek és állatoknak egyaránt. Az odaérkező emberek újult örömmel örültek a titkok megismétlődésének. Az erdő kiáltásoktól visszhangzott, s a sziklák szent énekek hangját verték vissza. A testvérek az Úr szokásos dicséretét zengték, és az egész éjszaka örömújongással telt el. Isten szentje megállott a jászol előtt, nagyokat sóhajtott, s közben a fájó részvét és túlárada öröm csatáztak szívében. A jászol fölött kezdetét vette az ünnepi mise, és a miséző pap szíve újszerű vigasztalással telt el. Isten szentje szintén magára öltötte a szerpapi ruhadarabokat, tudnélik szerpap volt, és csengő hangján megkezdte a Szent Evangélium éneklését. Hangja, erős hangja, behízelgő hangja, tiszta csengésű hangja, érces hangja, a legnagyobb boldogság élvezetére hívta az összes jelenlévőket. Utána prédikálni kezdett a körülálló népnek, és mézédes igéket mondott a szegény király születéséről és Betlehem kicsinyvárosáról. Mikor Krisztus Jézusnak akarta mondani, a szertelen szeretet lángolásában többször betlehemi kisden névén említette, és a Betlehem szót bégető bárányka módjára ejtette ki, közben száját egészen betöltötte, nem is annyira a szó, mint inkább a túláradó érzelem édessége. A betlehemi kisdedés Jézus nevének kiejtésekor nyelvével mintegy végignyalta ajkát, és ínyével boldogan élvezte a szó édességét. És íme, megsokasodtak a mindenható ajándékai. Egy erényes férfiú elé csodálatos látomást tárult. A jászolban ugyanis egy élettelen gyermeket látott feküdni. Mikor azonban Isten szentje odalépett hozzá, úgy tűnt, mintha a gyermeket, mint egy álomból új életre támasztotta volna. És nem is volt egészen alaptalan ez a látomás. Mert lám, a kisdedi Jézus sokak szívében egészen feledésbe merült, most ellenben Isten kegyelméből, szolgájának Szent Ferencnek segítségével megint életre támadt, és kitörölhetetlen mélyen belevésődött az emberek emlékezetébe. Az ünnepi virasztás végeztével kiki örvendezve tért vissza otthonába.
Na, gyönyörű.
Na most, mi történt itt?
Na jó, mi történt itten?
Ugye azt szokták mondani, hogy Szent Ferenc állította az első Betlehemet. Hát ez nem igaz. Éppen például 1216-ból ismerjük harmadik Ince pápának egy tiltó bulláját, amit a gnyeznói érsekségnek írt.
Tehát Lengyelországban?
Igen, ahol Jézus születését liturgikus színdarabok keretében újították föl, vagy ünnepelték meg, mégpedig úgy, hogy a káptalan tagjai és a kórus szépen felöltöztek liturgikus ruhákba, és mindent megjelenítettek, beleértve még a bábákat is, a pásztorokat, a királyokat és mindent. És hát persze a női szerepeket aztán falzett hangon énekelték, és ez, tehát hogy persze férfiak, ugye, és hát ez egy színpadias, színházias, ugye, még hogyha szent dráma, akkor is egy ilyen dramatikus megjelenítés volt. Ebben a leírásban azonban szó sincs ilyesmiről. Nincs szó semmiféle liturgikus öltözektől, kivéve a Szent Ferenc diákonis öltözetéről. És valami egészen másról van szó, amikor Szent Ferencnek a szándékát nézzük, hogy mit akart ő itt, akkor azt mondja, különösen a megtestesülés alázatossága és a kínszenvedés szeretete fészkelte magát szívébe, és azután azt mondja, amikor Velita Jánosnak megadja az utasítást, szemlélni tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba, és hogyan feküdt az ökörész szamár előtt a szénán. Na most, olvasunk ökörről, szamárról, de nem olvasunk se Szent Józsefről, se Szűz Máriáról, se kisbabáról, akit oda tettek volna pólyába, se semmiféle szoborról, mint ahogy nem is volt, hanem mit akart itt Szent Ferenc szemlélni? Jézus azokat a kényelmetlenségeket és azokat a gyermeki korlátoltságokat, amivel Isten örök igéje, az örök Isten emberré lesz. Ez az emberi korlátoltságoknak a fölvétele tulajdonképpen, és azt mondja, ugye, ahogy mondtam, a megtestesülés alázatosságát akarta szemlélni. Ha megnézzük, hogy mi volt ez a látomás, amit ez a lovag látott, akkor alátámasztja ezt az elgondolásunkat. Látomás tárult eléje. A jászolban ugyanis egy élettelen gyermeket látott feküdni. Amikor azonban Isten szentje odalépett hozzá, úgy tűnt, mintha a gyermeket, mint egy álomból új életre támasztotta volna. Vagyis a jászolban nem volt semmi. Tehát ott volt egy jászol, mellette ökörszamár, ellenben ott volt fölötte az oltár. Na most ez 1223-ban történt. 1223 november 29-én hagyja jóvá harmadik Honorius pápa Szent Ferenc reguláját. Ez advent, vagy már adventi idő volt, vagy az advent kezdete. Egészen az 1960-as évekig a pápák az éjféli misét a Santa Maria Maggiore bazilikában végezték.
Ahol a jászol ereklye van.
Egész pontosan. A jászol ereklye fölött. És teljesen mindegy most itt az ereklye hitelesség. Nem is kérdés, maga a gondolat, hogy a mise az ereklye fölött van. A Sacramentarum Gelasianum pedig úgy beszél igazából az emberről, azt mondja, hogy amint az értelmes, tehát hogy mi úgy járulunk az oltárhoz, mint értelemmel bíró élőlények az etetőhöz, a jászolhoz. Tehát az oltárt táplálkozásunk, táplálékunk helyéül helyeként nevezi meg, és az ember pedig csak nem hogy az ember, hanem értelmes élőlény. És tulajdonképpen ezek lesznek azok a kulcsok, amelyek megfejtik nekünk, hogy itt mi történt, mégpedig az, hogy és miért írja azt a
krónikás Celánói,
hogy a miséző pap szíve a jászol fölött kezdetét vette az ünnepi mise, és a miséző pap szíve újszerű vigasztalással telt el. Mi lehetett ez az újszerű vigasztalás? Az üres jászol fölött misézni azt jelentette, hogy ugyanaz a Jézus született meg egykor, mint aki jelenvalóvá válik
a Szent misében.
Ez a Jézusnak ez az azonossága, az eukarisztia és a megtestesülés ugyanazon értelmezése. Szent Ferencnek egy nagyon nagy érzéke volt a szóra, hát a szóbeli kultúra világában nőtt fel még, hiába volt írás. Tehát azt mondja, hogy ahogyan a leírt betűkből szó lesz, mert ne felejtsük el, hogy abban az időben nem volt olyan olvasás, mint most, hogy valaki magában olvasott, csak fennhangon olvastak, majd csak a humanizmus korában születik meg az a fajta olvasás, hogy magukban beszélnek, vagy magukban olvasnak az emberek. Tehát addig a betű és a hang összetartozott. Tehát ha valaki látott egy betűt, felolvasta, az mindig hangosan olvasta föl, vagyis a betű szóvá lett, megtestesült. És ennek a mintájára fogja föl Ferenc, az ige testélőn. És akkor azt mondja, hogy igen, de ez a megtestesülés folytatódik és megismétlődik a mi világunkban is, mégpedig az eukarisztiában, a misén, hogy testélőn a pap szavára ugyanaz a Jézus Krisztus, és a kenyér és a bor átváltozása történik meg. Na most Szent Ferenc tehát a grecsói ünnepléssel összekapcsolja ezt a két misztériumot, és ezzel részben egyébként válaszol a korának az eretnekségeire is, amelyek itt a Rieti völgyben is voltak, amelyek azt tanították, hogy hát van eukarisztia, igen, de hát Jézus is ki tudja, hogy hogyan érhető el, hát egyáltalán nem, és hát most az eukarisztiában hogy van jelen, vagy hogy nincs jelen, és tulajdonképpen ez az ünneplés maga az eukarisztiának az ünneplése is lett, és összekapcsolása a karácsonynak, megtestesüléssel.
Sok meglepő volt számomra abban, amit hallottam, mert a köztudatban úgy van, és én is úgy gondoltam, hogy az első Betlehem állítás fűződik Szent Ferenchez, és azóta hatalmas világkarriert futott be ez a szokás, és a karácsony méltó megünneplése tulajdonképpen Szent Ferencnek köszönhető az egyház, illetve a népek életében.
Igen, tehát pontosan ezért mondtam el ezt. Ezek nyilván a forrásoknak nagyon precíz és pontos elemzés alapján mutathatók ki, és lehet, hogy úgy érezzük, hogy ezzel egy, hogy úgy mondjam, egy legendával szegényebbek leszünk, de helyette egy sokkal mélyebb megértést kapunk, és valamiképpen beletekintünk Szent Ferenc gondolatvilágába, de tulajdonképpen azt abba, hogy hát szóval, amikor azt mondjuk, hogy együgyű, és nem tudja, hát egyáltalán nem erről van szó, az egyszerűség nem együgyűség. Másrészt pedig betekintést kapunk Szent Ferencnek a Krisztus központú hit világába. Mondhatnánk azt, hogy egy krisztocentrikus vallásosságába.
Ugyanakkor ez egy két rétegű, egy kétszintű dolog. Egyrészt kiderül, hogy rendkívül érzékeny, teológiailag pallérozott gondolatokra jutott, és azoknak a megvalósításában tudott tevékenyen részt venni. Másrészt az ő társai nyomdokain a ferences hagyomány a nép számára eleségként a karácsonynak ezt a népi megünneplését is adta, tehát nem tagadta meg a ferencesség azt, hanem terjesztő lett ferences templomokban a legszebb a Betlehem. Persze. Budapesten is.
Persze, tehát hogy itt nem kellettől megijedni, tehát ez nem üresíti ki az ünneplésünket, sőt, elmélyítés, vagy azt kell mondanom, hogy valahogy Szent Ferencnek a zsenialitása itt érhető tetten. Tehát az, hogy egy ilyen mély teológiai gondolatot ennyire szemléletesen tudjon megvalósítani. Egyébként ezt azért érdekes, még ezt elfelejtettem mondani, hogy a pápától külön engedélyt kért arra, hogy így ünnepelhesse meg itt a karácsonyt. Tehát ezeknek a tiltásoknak a fényében, amit említettem, ez még érdekesebb lesz. Tehát ő semmi olyat nem tett, ami a liturgiával ellentétes lenne, semmi olyan, ami ne felelt volna meg a pápának bármiféle elgondolása, és mégis ezzel a tettével az emberek gondolkodása számára egészen hozzáférhetővé, nagyon közelivé tette a karácsony, meg az eukarisztia titkát is.
Most már ott vannak templomainkban a betlehemes játékok, végül is ez is megkeresztelődött, ez a szokás.
Persze, hát ezzel nincs is semmi baj. Nyilván jól tudjuk, hogy gyerekek számára érthetővé teszi azért, hogy megjeleníti.
No, nézzük meg ezt a templomot, és nézzük meg a betlehemi kiállítást. Szép bronz ajtaja van a templomnak, kapuja. Karzaton vannak a gyerekek, és gondolom Betlehemet néznek, és itt a templom hátsó részében is egy egész falat elfoglaló, egész színpadot elfoglaló Betlehem van berendezve.
Igen, tehát itt ez az új templom, a Szentöltelen Fogantatás temploma. Mondom, a 60-as években egy földrengés után épült itt újjá.
Barlang hangulata van a szentélynek.
Igen, elég sötét, tulajdonképpen tiszta kőből van, és színes üvegablakok világítják meg. Modern a berendezése is, az oltára is, az ambója is, és körben a sziklafal felé jövő karzatokon találhatók ezek a bizonyos betlehemek a világ minden részéről, mögöttünk pedig, ahol nálunk a hátsó ajtó szokott lenni, egy hatalmas, majdnem méteres vagy méteresnél nagyobb szobrokkal ábrázolva az egész karácsonyi jelenet, aztán az egyiptomi menekülés, és itt látjuk a betlehemi gyermekgyilkosság az előtérben, mögötte pedig tulajdonképpen a három királyuk imádása, meg a pásztorok imádása is. És hát, ahogy Olaszországban ez szokás, terepasztalszerűen megvalósítva, mohákkal és vízcsobogással és mindennel, ami hozzá tartozik.
És a szentélyben van egy szűzanya kerámia, ugyanazok a színek köszönnek vissza, mint amit Alvernán láttunk attól a híres kerámikus szobrásztól.
A Della Robbiáknak a fehér és kék színű kerámiai nem véletlenül került ez ide. Nyilván a szűzanya körül lévő csillagkoszorú és az egész jelenés itt van. Egyébként itt még kívül, ha kinézünk, a bazilikának az ajtaja, két ajtaja van, ami a térre nyílik. Az első, amin bejöttünk, az a grecsói karácsonyt ünnepli, a Szent Család elé oda térdepelt Szent Ferenc, és imádja a betlehemi kisdedet. Itt pedig egy másik grecsóhoz kapcsolódó jelenetet látunk. Szent Ferenc az ajtó fölött a grecsói karácsony, itt is kicsit emlékeztet arra a freskóra, amelyet a barlangban láttunk. A bronz ajtón pedig Szent Ferencet farkasokkal látjuk, és mutató ujját figyelmeztetően emeli Grecsó fölé. Erre majd visszatérünk még magában Grecsó városában, tájában, hogyha bemegyünk.
Jó.
Menjünk föl,
igen.
A másik bejáraton tudunk bemenni a betlehemeket megnézni. Itt egyébként az oldalfalon kerámia szobrokat látunk, és itt van megjelenítve tulajdonképpen a grecsói karácsony. Jobb oldalt látjuk a miséző papot az oltárral, akkor egy ilyen sziklafal, majd a betlehemi jászol előtt térdeplő Szent Ferenc, a grecsói polgárok, a szokásos ökörés szamár, meg egy angyal van itt még ábrázolva.
Olyan, mint hogy egy akváriumban lennénk, így a falba mélyeztett üvegfülkékben a különböző kisebb-nagyobb betlehemek, és sok-sok olasz kisgyerek ámulattal nézi a csodákat, és mindegyik betlehemhez oda van érve, természetesen, hogy ki csinálta, honnan van. Ez nagyon tetszik a kisfiúnak. Egy villany körtébe beleteremtett jászol. Kiszedték a végét, és beleépítette valaki. Börtönben csináltak ilyen csodaműveket, üvegekbe bele komponált szobrokat. Egy ázsiai betlehemet nézünk éppen. Koreai betlehem. Ferdeszemű szűzanya kimonóban, vagy hasonló klepetusban. Itt néznek kifele, tehát itt nincs kis Jézus. Van egy karácsonyfa, és egy nagy ablakon át nézik a havastájat. Várják a kis Jézust.
Tulajdonképpen elvileg meg kellett, hogy jöjjön, mert a karácsonyfa alatt az föl van díszítve, és ajándékok vannak, és egy apa a kislányával néz kifelé.
Itt van legalább 200 kis figura. Itt van mit nézni. Templom is van, templom belső.
Olyan, mint hogy egy hatalmas, nagy barokk festmény lenne itt, és a háttérben, mint hogyha az ókori Róma lenne tulajdonképpen ez itt. Romokkal, pásztorokkal.
Van egy Stefano nevű kapucínus a főutcában, aki minden évben készít egy betlehemet a templomban. Nem tudom, hogy találkoztál-e vele, Kapisztrán atya. És egyik alkalommal a Halászbástyát csinálta meg, a másik alkalommal a Korvinteret, és az a millió, ahova beleszületik a kis Jézus.
Igen, hát ez megint egy nagyon ferences gondolat. Tehát most az Assisi Szent Ferenc bazilikában is ezt látjuk. Ez az újdonság, hogy ezzel próbálják érzékeltetni, hogy az Isten fia, Jézus Krisztus, az emberré lett, a mi világunkba lépett be. És azért, tehát itt is a száradó ruháktól kezdve a tetőn lévő galambok.
A száradó zoknik ott valognak a két erkély között kifeszített kötélen.
És az éppen ittas ember itt a kocsma előtt, a gyöngytyúkok, amelyek fönt vannak az asztalon, tehát, hogy minden meg van jelenítve, a köszörűstől kezdve. És hát ez ebben a nyüzsgő világban születik bele Jézus.
És mindig beleszületik.
Mindig.
Egy kibelezett öreg tévékészülékbe komponálta be valaki az egyik betlehemet. Grecsó, 12 óra, megszólal a harang. A grecsói remetességet követően Grecsó városának főterén gyönyörű nyolcszögletű kút mellett egy padon ülünk, velünk szemben talán a vár vagy a várkastély, a főtér temploma. Varga Kapisztrán atya, a kalauzunk továbbra is.
Grecsóban vagyunk, tehát most vagyunk bent a városkában tulajdonképpen, az előbb, ahol voltunk, ott hát az a remeteség volt. Úgy kell elképzelnünk, hogy egy kis főtérből áll az egész városka, középütt egy gyönyörű kis szökőkúttal, előttünk a vár, a plébánia templommal, kis dombon magasodik. Ez volt az a vár, amely Giovanni Velitáé volt, tehát aki a helybéli földesúr volt, akit Szent Ferenc megbízott, vagy megkért arra, hogy a greccsói karácsony készítse elő. Egy másik templomocska, bár, meg egy-két lakóház veszi körül ezt a főteret. Mögöttünk egy hatalmas szikla magasodik, ahogy itt a környéken sok helyt. Greccsó városa a hatalmas hegynek az oldalában emelkedik. Amiért ezért ide jöttünk, az az, hogy van még egy nagyon érdekes leírás a perugiai legendában, a következőképpen hangzik. Szent Ferenc látta, hogy a testvérek greccsói kolostora tisztességes és szegény, az illető város lakosai pedig, bár szegények és egyszerűek voltak, a környék más lakóinál jobban tetszettek neki. Ezért gyakran pihentést tartózkodott azon a helyen, főként, mert volt ott egy szegényes kis cella, ami mindentől távol esett. Abban szokott lakni a Szentatya. Szentatya és a testvérei példájára és prédikációja nyomán az Úr kegyelméből sok férfi belépett közülük a rendbe, sok asszony megőrizte szüzességét, úgyhogy otthon maradván szerzetesi ruhát öltött, bár mindegyikük otthon lakott, tisztességes közösségi életet éltek. Sanyargatták testüket bőtel és imádsággal, úgyhogy az embereknek úgy tűnt, hogy azok élete nem világi emberek, vagyis rokonai körében folyik, hanem szent személyek szerzetesnők között, akik már hosszú időt töltöttek az Úr szolgálatában, jó lett, fiatalok és nagyon egyszerűek voltak. Ezért Szent Ferenc nagyon gyakran és nagy örömmel beszélt a testvérek körében a város férfeiről és asszonyairól. Egy nagy városban sincs annyi bűnbánó megtérő, mint Greccsóban, pedig ez kis hely. Mert gyakran, mikor este a greccsói testvérek dicsérték az Urat, amint ez időtájt, ezt sok helyen gyakorolták a testvérek, a város lakói kicsinyek és nagyok kijöttek a házaikból, és a város előtt az úton állva fennhangon válaszolták, dicsértessék az Úristen. Úgyhogy még a kicsinyek is, akik még nem tudtak rendesen beszélni, mikor meglátták a testvéreket, az Urat dicsérték úgy, ahogy tudták. Ez egy olyan kedves jelenet. Miért említettük meg?
Nem a világi rendnek, vagy a harmadrendnek a születése?
Így van, egyrészt a világi rendnek, vagy a Szent Ferenc harmadik rendjének a születése. Másrészt azonban van itt egy nagyon érdekes dolog, ez az imádságmód. Hogy kijöttek a testvérek, tehát hogy figyeld meg ezt a leírást, a város lakói kicsinyek és nagyok kijöttek házaikból, és a város előtt az úton állva fennhangosan válaszolták a testvéreknek az imádságára, dicsértessék az Úristen. Kijönni a házból áll, és mindenki egyszerre imádkozzon. Hát úgy tűnik, hogy a Szent Ferencnek a keleti útjáról jön, ahol látta a mohamedánokat, muzulmánokat.
Tehát a Szentföldről jött vissza.
Szentföldről visszajöve, hogy ott hogyan imádkoznak ők. És ez azért érdekes, mert a muzulmánok azzal azt mondják a keresztényekre, hogy nem imádkoznak. És Szent Ferencet valószínűleg úgy megillette azt, hogy akkor, amikor a müezzin szól, akkor mindent félretesznek, és akkor imádkoznak mindenki. És tulajdonképpen, mint hogy azt mondják a kutatók, hogy ezt valósította, vagy próbálta bevezetni, vagy megvalósítani itt Greccsóban, hogy a testvérek imádságára, szavára mindenki az Úristent kezdi dicsérni, úgy, ahogy tudja. Aztán ez a dicséret, amiről itt szó volt, azért azt is látnunk kell, hogy Greccsóban sem tartott minden örökké. Szent Ferenc azt mondta nekik, hogy ha csináltok és szépen éltek, ha folytatjátok ezt és szépen éltek, akkor jól lemegy a sorotok, de ha nem, akkor az Úristen megbüntet benneteket. És aztán, amit láttunk odabent a nagy templomnak a bejáratán, bejárati bronzkapuján, Szent Ferenc és a farkasok, és azt mondja a legenda, hogy ez valóban be is teljesedett, mégpedig azért, mert az Úristen farkasokat küldött rájuk, mikor az életük Isten előtt nem kedves volt, és való igaz az is, hogy a császári csapatok aztán fölégették a várost, úgyhogy az életükön kívül más nem igen tudtak megmenteni. Tényleg csapások nehezettek ilyen értelemben Greccsóra, Szent Ferencnek erre a kedves kis városkájára.
A farkas visszatérő motívum Szent Ferenccel kapcsolatban Gubbióban is és itt is láttuk a farkas ábrázást, de akkor a kettő nem ugyanaz.
Nem, itt másfajta farkasról van szó. Ez egyébként, amiről beszélünk, ez a csapás második Frigyes katonái 1242-ben köszöntött rájuk.
A főtérnek a templomába betértünk. Igen szép, és sok ferences vonatkozás van benne, például egy nagy táblakép. Éppen egy muzulmán fejezi le az egyik barátot, de utána még állnak ott többen, nem ők a marokkói vértanúk?
Könnyen lehet, a rendnek az első vértanúi, akik átmentek Marokkóba, 5 testvér halt itt vértanúhalát. Említettük éppen Szent Antal kapcsán, hogy amikor az ő holttestüket hozták aztán haza, akkor az volt, ami őt megillette, és hogy a rendbe belépjen.
Tehát, hogy a szobatudós, ágostonos szerzetességet kevésnek érezte ezek után, és ő is többre vágyott.
Hát igen, és Szent Ferenc az ő haláluk után mondta, hogy most már van 5 igazi kisebb testvérem. Nyilván arra utalt ezzel, hogy befejezték ferencesként, szerzetesként az életüket biztosan. Hát egy szép kis barokk templomocska, ez amelyben beléptünk.
Itt is van Betlehem, egész évben van Betlehem, és
az egyik oltárnak az oltár.
Grecsó jelenet.
Az maga a betlehemi jelenet tulajdonképpen.
És a Betlehemben meg mozog mindenki, azt is érdemes megnézni, az előbb már megnéztem. Mindenki bólogat, tehát Grecsóban a főtéri templomban is van egy nagyon kedves állandó Betlehem. Szűzanya is, Szent József is, a kis Jézus szinte tapsikol, tehát mindenkinek mozog a keze, a feje. És a háttérben a grecsói vár. Most pedig egy igazi remetével, illetve egy igazi egykori remetével ismerkedünk meg, kis Didák ferences laikus testvérrel. Didák testvér, mikor és hol remetéskedtél, és milyen élményekkel, milyen tapasztalatokkal gazdagított életednek ez az időszaka?
12 éve kezdődött a remetességem, 2 évig zajlott, és 10 éve hívott már vissza így a tartományfőnök.
Hát 2 évig ott voltál?
2 évet tartott a remetességem, fél évet kint voltam Olaszországban, és akkor utána másfél évet pedig itthon. A tartományfőnök azzal engedett el, hogy most kipróbáljuk, hogy milyen egyáltalán ferencesként a remeteként élni. Úgyhogy én egy ilyen próba projekt voltam.
Próba remete voltál.
Próba remete voltam, és nagyon sokat kellett azon gondolkodnom, hogy valóban mit jelent a remetesség így a ferencesek számára, és hogy ezt hogy lehet megvalósítani, milyen életkörülmények kellenek hozzá, milyen létfeltételek. Úgyhogy egy kicsit ezzel is így foglalkoztam.
Nem csak hát gondolom, kikerültél Alvernában, ez egyik leghíresebb ferences remetesség, és nagyon eleven, mert azt hiszem egy noviciátus is ott van, tehát több funkciója van Alvernának, vannak remeték és nem remeték. Elmentél, meg nyilván le volt tárgyalva előtte, hogy érkezik egy magyar testvér, és akkor mondták, hogy kell remetének lenni?
Ott folyamatosan működik a remeteség, 1-2-3 fővel, attól függ, hogy hány testvér akar oda elmenni. Amikor én érkeztem, akkor éppen 2 testvér volt már, és annak az életébe csatlakoztam be. Tehát nekem ott nem nagyon kellett kitalálni már új napi rendet, hanem az ő életformájukba csatlakoztam be. Ami nagyon izgalmas volt az én számomra, hogy mit jelent esetleg 5,5 órát imádkozni a kápolnába. ami így időben nagyon, hogyha most így egy végtébe kéne ott ülni, szerintem mindenki megbolondulna, de az egész napot átszövi az imádság a kápolnában. Az egyik legszebb nekem, ami éjjel 2-kor kezdődött, az kb. Fél óra volt egy olvasmányos imóra, és utána még fél óra szentségimádás. És én nem gondoltam volna, hogy az éjszaka közepén, amikor tényleg nagyon nagy csend van, bár amúgy is azért csend volt a remeteségben.
Több mint 1000 méter magasan van ez a hegyekben, ez a remeteség.
És mégis az éjszakai fölkelés, az emberben van valami hihetetlen frissesség. Tehát az első időszakban küzdöttem azzal, hogy még elalszom, de utána valami nagy, nem tudom, ilyen jámborság vett rajtam erőt, hogy általában még akkor mindig utána még ott maradtam szentírást olvasni. Mert egyszerűen annyira frissen fogott az agyam, hogy ezt ki kellett használni, ezt az időszakot az imádságra és a szentírásnak az olvasására. Úgyhogy ez egy ilyen egész különleges élmény volt, hogy éjszaka föl lehet kelni, igenis, és jó Isten dicsérni, és akkor ott lenni, elgondolkodni rajta, imádkozni hozzá. Azért hozzá kell tennem, hogy az olaszoknál az egy bevett szokás, hogy ebéd után van siesta, és ez becsületesen mindenki be is tartja azért.
A remete is siestázhat?
Így van, így van. És akkor az nagyon, én úgy gondolom, hogy ez egy fontos. Tehát valahol az ottani életritmushoz ez hozzá tartozik, és szerintem ez egy emberi dolog is. Hogyha éjszaka fölkelek, és ott akarok lenni fejben, akkor napközben is egy kicsit aludni kell. És ez senki nem róta másiknak föl, hogy most miért nem dolgozol ez az idő alatt, hanem egyszerűen akkor... Tehát maga ez az imádság, ez egy nagyon központi eleme volt. Nagyon sokat tanultam abból, hogy az imádságaikat Szent Ferencnek az imádságaival hogyan vonják körbe. Hát ez zseniális volt. Ez azt jelenti, hogy a zsolozsma és a zsolozsmához kapcsolódó ilyen szentségimádások, azok Szent Ferencnek az imádságai voltak a bevezetői, illetve a lezárói.
Hát egy keretet adtak végül is az imádságnak, Szent Ferenc gondolatai, imái?
Így van, és ott csodálkoztam rá, hogy ezek zseniális imádságok. Tehát egyszerűen Szent Ferencnek a belső inspirációi, ami így megjelentek az imában, az egyszerűen, nem tudom más mondani, mint zseniális. Tehát az tényleg az is jó Istentől vannak ihletve, és azóta is én nagyon szeretem, hogy így a Szent Ferencnek az imádságait, és amikor hazajöttem Magyarországra, akkor én ezt a ima módot, vagy ezeket a ima bővítményeket, ezeket megcsináltam magyarul, és én utána a következő másfél évben én ezt használtam a saját magam számára nagyon nagy lelki haszonnal. Tehát ez például egy olyan különleges dolog szerintem, amit jó volt így látni, megtapasztalni és megtanulni, és amikor a novíciusok volt olyan időszak, amikor volt idézőben bevezetés a remeteségbe, egy hét elvonulás.
A novícius képzésnek volt ilyen részed, és ebben te segítetted őket tanácsokkal?
Így van, és akkor ebben az egy hétben, akkor ugyanígy ennek az alvernai mintára elkészített füzetből imádkoztunk, így meg ez adta a keretét a napi imádságoknak, és nagyon élvezték, egy egészen más. Amikor tényleg az imádságot nem az ember nem tudálékosan mondja, vagy megtanulja, vagy olvassa, és akkor erről gondolkodik, vagy tanul róla, hanem tényleg imádságként használja. És ez egy nagyon jó helye volt ennek, és láttam, hogy a fiatalok is nagyon szeretik, megszerették így a Szent Ferencnek az imádságait. És hogy a remetességnek az alap motívuma, hogy a Jóisten dicsérni, és Szent Ferenc ezért vonult el, hogy a Jóisten dicsérje, ezek az imádságaiban nagyon szépen jelen vannak. Úgyhogy ebből nagyon jól lehet tanulni, rá lehet hangolódni erre. Úgyhogy nagyon ezt kimondottan szeretem.
Az imádság, a virrasztás, illetve a siesta munka része a remete életének, vagy pedig tulajdonképpen az az imádságnak szentelt élet?
Ez attól függ, hogy hol voltam, de minimum 4 óra munka volt mindig. Tehát ez akár itt Magyarországon laktam, akár Olaszországban. 4 óra napi munka az mindig kötelező volt. Általában 2 órás ritmusban, tehát 2x2 óra, délelőtt 2 óra és délután 2 óra. Például, amikor Magyarországon voltam, azért nem volt egyszerűen több időm dolgozni, mert azt nem dolgozásnak hívtam, hanem létfenntartásnak. Tehát amikor kimentem fát vágni, hogy be tudjak fűteni, akkor az nem munka, hanem az egy létfenntartáshoz tartozó művelet. Vagy amikor főzök, vagy amikor megvetem az ágyamat, vagy kimosok valamit, akkor az a létfenntartásomhoz tartozik. A munka az inkább olyan volt, hogy egy szék eltörött, akkor azt megragasztottam, vagy lefestettem egy padót.
Hol volt ez az? Hát az Alvernán volt a fél év szervezett körülmények közötti remeteség, ahova be kellett tagozódni, bele kellett rázódni, és akkor a következő másfél év az egy ilyen saját, egyéni, inkább lélekben történő elvonulás, vagy pedig kimentél az erdőbe, vagy egy hegyoldalba, egy barlangba? Mi volt a másfél év, következő másfél évnek a menetrendje?
Ott is kétféle volt. Laktam Mátravérben és Szentkúton, de nem a kolostorban, hanem 300 méterre tőle egy elhagyatott házban. És az egy nagyon izgalmas időszak volt olyan szempontból, hogy fél évig nem láttam pénzt. Hanem ha valami kellett, akkor bementem a rendházba, és akkor kértem, hogy most akkor kellene szappan. És akkor adtak egy szappant. Vagy azt mondtam, hogy szeretném lefesteni ezt a padokat akkor, és hogy kell ehhez festék, hogy vegyenek festéket, és ha megvették a festéket, szóltak, és akkor tudtam dolgozni. Tehát, hogy ez egy hihetetlen izgalmas dolog volt. Nem tudom, hogy kinek adatik meg az életében most, hogy fél évig nem fog a kezébe pénzt. Nem, én úgy gondolom, hogy szinte senkinek.
Talán a pápának.
Nem tudom. Amikor azt mondják, hogy elmegy a szemüvegét megcsináltatni, azt lehet, hogy ő fizeti ki, úgyhogy ezt nem tudom, de igen, nem tudom, hogy hogy működik. De ez egy izgalmas dolog volt. Egyedül laktam, és viszont minden nap szentmisére, meg meleg ételt az ételeket azt a rendházból hoztam el, egy kis, hogy hívják, vagy kis ételhordóba, és akkor magam melegítettem, vagy magam főztem. És laktam olyan helyen, ahol Mátraházán, ahol viszont a teljes létfenntartásomról magam gondoskodtam. Tehát egy héten lementem a piacra, Gyöngyösre, amit én nem tudtam, hogy a nők miért járnak, miért szeretnek piacra járni, de annak van egy jó hangulata, és azt meg lehet az embereket ott szeretni, akik a piacon vannak. Nagyon izgalmas az a környezet, meg az a lét. És akkor egy héten egyszer úgy volt, hogy reggel lementem Szentmisére, Gyöngyösre, utána elmentem, piacoztam, és jöttem haza. Tehát a bevásárlástól kezdve mindent nekem kellett ott megcsinálni. Az is egy külön létforma. De én úgy gondolom, hogy életemben ilyen nyugodt, imádságos éven még nem volt, mint ott, és hogy ha jött a vége fele már azért megtudták, hogy itt, hogy hol lakom, és akkor viszonylag elég sokan látogattak meg. Nem nagyon így zavartam el senkit, de mondtam, hogy nekem most imádság van, akkor jössz imádkozni egy órát. Vagy ha nem, akkor kimész sétálni. Tehát, hogy a napirend, az napirend volt nagyon szigorúan. Szinte azt mondja, hogy akárki becsatlakozhatott, de nem nagyon engedtük ebből a napirend. Nagyon szigorú volt. A tartományfőnök azt kérte, és mindenhol, ahol voltam, az első dolgom az volt, hogy egy 10 napot ott éltem, és utána pedig kialakítottam egy napirendet. És utána jóvá hagyottam a tartományfőnökkel ezt a napirendet, és utána az alapján éltem ott, azon a helyszínen. Ez nagyon fontos volt, mert mindenhol más volt egy kicsit a napirendje az embernek. De azért például ilyenek kialakultak, hogy ilyen két órás ritmusok, tehát magyarul két óránál soha nem csináltam két óránál több ideig soha nem csináltam semmit, hanem mindig volt utána valami, ami megszakította. És például az imádságok is minimum fél órásak voltak, és volt egy másfél órás imádság is így a napban, tehát mindig a fél órának a többszörösei voltak a tevékenységem. Mit tudom, egy reggeli az fél óra a mosogatással, a rendrakással együtt, vagy a vacsora is, hogyha nem meleg volt. Tehát, hogy egyszerűen minden az egész napi rendem így ennek a fél órára, és annak a többszörösére, illetve a két órán belüli időpontokra volt beállítva. Emiatt nagyon változatos volt, nagyon kellett néznem az időt, hogy mikor mit csinálok, de ez a ritmus, ez amikor beáll egy-két hét, három hét múlva, akkor ez egy nagyon megtartó erőt ad, és egy nagyon szép életállapotba kerül így az ember. Azt mondom, hogy egy remetességben 40 napot minimum el kell tölteni. Tehát ez a 40 nap, amit így a Szentírásban hallunk, én úgy gondolom, hogy az körülbelül az a minimum, amikor az ember elcsendesül, beáll az élete egy ritmusra, ráhangolódik az imádságra, elfelejti egy kicsit a múltat, nem érdekli annyira talán a jövő, hanem a mindennapi dolgokat tudott helybe lenni, és a Jóistenre most kell figyelni, nem a jövőben, nem a múltban. Ahhoz kell egy időszak. Tehát én azt mondom, hogy aki el akar így remeteségbe vonulni, az el lehet egy hétre menni pihenni, meg sok mindent lehet egy hét alatt csinálni, vagy két hét alatt.
De kevés ahhoz, hogy az ember igazán lelki értelemben hasznosíthassa azt az időt.
Így van, és én azt mondom, hogy a remetességnek gondolom, hogy ez a minimum időpontja. Tehát a lelki gyakorlat, egy csomó mindent hívhatok. Tehát nem azt mondom, hogy nincs értelme menni 5 napra vagy 2 napra, ezt egyáltalán nem állítom, csak hogy azt mondom, hogy ha valaki remetességbe akar menni, ahhoz, hogy abból valamit megérezzen, föl átéljen, valami belehelyezkedjen, ahhoz 40 nap minimum szükséges.
Így visszatekintve remetességedre, életedet mennyiben befolyásolta ez, tehát mi az, amit kaptál ettől, ami itt a rohanó budapesti életben, amelytől a szerzetes sem mentes, segítségedre van.
Nagyon érdekes, hogy sok olyat kaptam, amire nem is voltam fölkészülve, és nem is akartam. Tehát remetességben szerintem pont az az érdekes, hogy az ember olyan dolgokkal találkozik, ami nem megtervezhető. Ha én valami problémával akarok elvonulni, akkor elmegyek egy lelki gyakorlatra, és ezzel a problémával foglalkozom. A remetesség az nem egy ilyen, hanem ott jönnek bizonyos dolgok. Azt nagyon jó volt megtapasztalni, hogy ami a remetességben tapasztalható csend, és ilyen nyugalom, és hogy nincs ilyen nagy forgatag, ez az embernek a fülét és a szemét kiélesíti. Tehát ez egy meglepő, hogy nagyon sok mindent jobban hallok. Most már azért távol van ez az időszak, tehát most már tapasztalom azt, hogy újra az embernek megnövekszik a hallás küszöbe, és hogy sok mindent most már nem hallok meg, mert egyszerűen a mindennapi életbe, ebbe a zajba az elnyomja. Tehát például az embernek a szeme, én úgy gondolom, hogy élesebben.
Az érzékszervei.
Azok kifinomulnak.
Most a lelket is lehet érzékszervnek tartani.
Így van, ez ugyanez vonatkozik a lélekre is. Nagyon izgalmas volt, amikor eljöttek hozzám remetességben, akkor nagyon gyorsan rá tudtam hangolódni az emberekre, nagyon erős empátiát éreztem velük, és nagyon sok beszélgetésbe 2-3 perc után a legmélyebb problémáira kérdeztem rá, úgyhogy fogalmam se volt, hogy mire kérdezek rá, csak egyszerűen volt egy ilyen beleérzés. És akkor megkérdeztem, hogy na, mi van a feleségével. És akkor mondta, hogy épp tegnap vesztek össze, és akkor nem tudom, mi történt. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ez a kérdés ez teljesen hétköznapi, és lehetett volna azt is kérdezni, mi van a munkahelyén, vagy hogy miért törte össze az autóját, vagy nem tudom.
Így, hogy hallgatlak, végül is a remetesség nem egy életidegen dolog, hanem egy igenis életigenlő, szép életforma.
Sőt, én úgy a remetékre az volt jellemző, hogy elvonultak, de a világ utánuk ment. És nem véletlenül, akár Csíksomlyon voltak remeték, vagy Mátraverebély Szentkúton. Tehát a remetét azt nem úgy képzeljük el, hogy valahol a világ végén kint laknak, hanem...
Nem egy embergyűlölő valaki.
Nem egy embergyűlölő valaki, hanem valahogy mégis az emberek közelébe él, de mégis kivonulva.
És részben értük is. Saját magáért is, de értük is.
Így van, és az jellemző, hogy utána mennek, és kérnek tőle tanácsot. Tehát én úgy gondolom, egy jó remete, aki az Istennek az embere, ahhoz menni fognak az emberek, és kérnek tőle tanácsot.
Mint Dosztojevszkij Stareceihez.
Így van, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy a szerzetesség az nem kivonul, hanem a szerzetességhez vonulnak. És ez nagyon nagy különbség, én úgy gondolom. Tehát valahogy a remetesség az olyan, hogy oda kivonulnak az emberek a remetéhez, amit most meg én csinálok, én meg kimegyek az emberek közé. Én most kifele élek az embereknek, ott pedig oda jöttek hozzám az emberek.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Remeteségről és a remete életről volt szó Varga Kapisztrán atya, illetve Kis Didák Ferences laikus testvér közreműködésével. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.